Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal a BTM-ben jártam, és dr. Farbaki Péterrel, a BTM főigazgatójával, aki egyébként művészettörténész, készítettem a riportot.
Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában vagyunk. A április közepén nyílt Mátyás templom, a budavári Nagyboltokasszony templom című kiállításon, ami fél évig lesz nyitva október 18-áig, de nem csak a mi múzeumunkban, hanem egy másik kiállítás rész pedig a Mátyás templomban magában található.
És itt a múzeumban is több helyen.
Több helyen, úgyhogy ha valaki idejön, ne csak a földszintet nézze meg, hanem nézze meg a makettet a barokkcsarnokban, illetve az első emeleten a metszetáni kiállítóteremben van, a Sulek-féli periódusnak a falfestészeti, díszítőfestészeti és üvegablak festési része.
Akkor most a földszinten vagyunk.
Így van, a bejáratnál az első része a kiállításnak a Ferenc József koronázásával kezdődik, 1867-tel. A kiegyezés jogi pecsétje volt tulajdonképpen ez a koronázás, az alkotmányosság visszaállításával. A koronázás ugye a Mátyás templomban ment végbe, ennek több képzőművészeti ábrázolását ismerjük, több művész is megörökítette ezt az eseményt. Így például Székely Bertalannak két vázlatát is láthatjuk, aztán a korabeli sajtóba és korabeli médiában megjelentek metszetek a eseményről. Akkor érdekes az, hogy itt van egy alaprajz, amin be vannak jelölve a tribűnök, hogy voltak elhelyezve a templomban, hol ültek a főpapok, főurak, az országgyűlés küldöttsége, a lajtántúli osztrák küldöttség, a diplomaták, az udvarhölgyek, stb. És a normál látogatók. És van egy másik metszet, az Engert egykor a királyi palotában található nagy, jelenleg a Gödöllői Kastély Múzeumban látható koronázás festménye, amelynek alapján Dobi Jenő készített egy metszetet, és balra az is meg van magyarázva, hogy kik láthatóak rajta. Az érdekes, hogy Deák Ferencet is ábrázolták a metszeten, miközben tudjuk, hogy Deák Ferenc nem volt a koronázáson. Úgy látszik, neki már valami nem tetszett akkor. Na most a koronázás két helyen zajlott. A trónörökös pár először a főoltáron szemben foglalt helyet, és a koronázás aktusa mind a két esetben a főoltárnál ment végbe, majd pedig a szentély bal oldalán, tehát az északi oldalán található újabb másik baldahin alatt foglalt helyet az uralkodó pár. Azt meg kell említeni, hogy ugye korábban Pozsonyban voltak az újkori koronázások, már a Habsburg korszakban, és olyankor mindig a királynét a király utáni nap koronázták meg. Most Erzsébet királynő tekintettel nagy közjogi politikai érdemeire, a kiegyezésben játszott fontos szerepére az volt a határozat, hogy őt egyszerre koronázzák meg Ferenc Józseffel.
Következik a második terem. Egyébként nagyon hideg van, hogyha valaki idejön látogatóba, akkor célszerű pulóvert is hozni.
Hát ez műtárgyvédelmi okok miatt van itt, tehát itt 21 fokot aláírtunk, hogy betartjuk az összes kölcsönző intézmény számára. Sajnos ugye kínű egyre melegebb lesz, meg nyár lesz, de nekünk ezt viszont a műtárgyak érdekében be kell tartatni.
Hány helyről történtek a kölcsönzések?
A műtárgyaknak a 90%-a vagy a Budapesti Történeti Múzeum, vagy pedig a Mátyás templom egyházművészeti gyűjteményéből származik, és a többi kisebb részét kölcsönöztük különféle közgyűjteményekből, így például az Iparművészeti Múzeumból, Nemzeti Galériából, Szépművészeti Múzeumból, Nemzeti Múzeumból, egyházi gyűjteményekből, országos levéltárból, magánszemélyektől.
Tehát itt vagyunk a második teremben. Itt mit lehet látni?
A középkori Boldogasszony plébánia templom történeti jelenik most meg itt előttünk. El kell mondanom, hogy az a állítás, mi szerint itt 1000 éves lenne a templom, azt a történet tudomány megcáfolta, tehát ez a kegyes hagyomány ez nem alátámasztható, tehát nem Szent István korában épült a templom, hanem egészen biztos a IV. Béla korában, ott a tatárjárás után épült fel, és ez volt Buda plébánia templom, egyébként inkább a német polgároké, de viszont a király alapította, tehát királyi alapítású Kiáékegy úr szerepel a templom alapítójaként. Egy 3 hajós templomot képzelhetünk el, ami először bazilikális felépítésű volt, ami azt jelenti, hogy a főhajó magasabb volt, mint a mellékhajó, majd pedig a Zsigmond korban alakították át csarnok templommá, ami viszont azt jelenti, hogy a 3 hajó egyforma magas volt.
Itt a levéltári anyagok is kívánnak állítani.
Igen, tehát törekedtünk arra, hogy a középkori dokumentumok olyanok, amik az alapításra vonatkoznak, vagy pedig a Boldogasszony templom jelenik meg, vagy valamilyen birtokára vonatkozó oklevél, ezeket elkértük az országos levéltártól. Aztán vannak a középkori templomot bemutató olyan alaprajzok, amik már a Schulegféle helyreállítás idején készültek.
Ezek mennyire követték az eredeti, a tatárjárás utáni alaprajzot?
Azt tudom mondani, hogy a török korban is megőrződött ez a templom szerencsére, elterjön a többi középkori budai vagy külvárosi templomtól, és ezután a barokk korban tovább él, tehát tulajdonképpen szerkezetileg, alaprajzilag, ha bár rossz állapotban is, de túlélték az évszázadokat, és így Schulegh ezt tudta megörökíteni rajzaiban. A mi múzeumon található egyrészt a középkori kövek, amik elkerültek a templomtól a Schulegh-féle helyreállítás során, mert kicserélték őket, újra faragták. Azon kívül a Schulegh-féle csaknem 5000 építészeti terv, ami a helyreállítás során keletkezett, tehát ez egy elképesztően nagy anyag, ez a Kiscelli Múzeumnak az építészeti gyűjteményében van. Ezeknek a krémje, a legszebb rajzai is kikerültek a kiállításra.
Akkor ez sem volt egy egyszerű válogatás.
Nem, hát a kiállításra kb. 3,5 éve készülünk, és egyébként a kiállítási katalógusban 63 kutató szakember írt, tehát ez mutatja ennek a vállalkozásnak a nagyságát, de ugyanakkor a team jellegét is, tehát hogy itt sok-sok szakember munkája kell ahhoz, hogy egy ilyen nagy kiállítás megszülessék.
Hogy született az ötlete a kiállításnak?
Ebben szerepet játszott a tavaly előtt befejeződött 10 éves legújabb helyreállítás is. Ennek során például a múzeumunk régészei ástak a templomban, de még inkább a templom körül a középkori temetőt tárták föl, és ezen kívül ez a helyreállítás újra nagyon sok új tudást halmozott föl a templomról, és úgy éreztük, hogy a Budapesti Történeti Múzeumnak Budapest egyik legjelentősebb épületével, és talán a legnagyobb múltú egyházi épületével mindenképp érdemes foglalkozni, tehát ez tulajdonképpen egy sok éves tervnek a megvalósítása.
Ha visszatérünk ide a kiállításra, akkor domborművekről is érdemes néhány szót ejteni.
Itt a középső részben olyan köveket láthatunk, amik egyrészt eredetiek, de olyanokat is, gipszformákat, amit Schulegh vett le az eredeti középkori töredékekről, és ma már csak ez őrzi az eredeti formákat. Schulegh törekedett a minél nagyobb fokú hitelességre, és ebben egy kicsit eltért kora purista helyreállításaitól, ugyanis a 19. század második felében azok voltak az elvek, hogy az eredeti középkori gondolatot, az eredeti középkori, akár meg sem valósult állapotot kell az épületből kibontani, azt kell újra bemutatni, vagy ha nem is volt ilyen, akkor pedig megvalósítani. Hát például a kölni dómra gondolunk, aminek a 19. század közepén kerültek elő a főhomlokzatai tervei, és tulajdonképpen a székesegyháznak a nyugati részét akkor építették föl. Ugyanígy járt a Prágában a Vitus templom, tehát annak is a második része, a befejezése már a 19. század második felére tehető. Most nálunk a legismertebb éppen Schulegh tanára, Schmidt Frigyesnek a pécsi székesegyház átépítése volt, ami sajnos nagyon szomorú eredménnyel járt, mert gyakorlatilag ő restaurálás címén lebontotta az egész templomot, és felépített egy neoromán templomot. Schulegh, mondom, ennél sokkal szelidebb volt, és ő próbálta a tényleg hiteles középkori állapotot visszaállítani, és csak ahhoz szükséges volt ott az eredeti ornamentikát, a figurális vagy növényi díszű köveket lecserélni, újra faragtatni, de az eredeti középkori minta alapján.
A színekben mennyire tudta követni az eredetit?
A kérdés nagyon jogos. Itt a kiállításon a középkori festés nyomokat ábrázoló lábazati követ is láthatunk, tehát az eredeti középkori festés, ez most jött elő az ásatások során, és ugyanakkor falfestményeket is megörökítettek, ugye hát fotó még nem volt, vagy akkor még nem nagyon volt, pláne színes, úgyhogy ezek akvarellek, amik megörökítik ezeket a középkori felületeket. Tulajdonképpen Schulek egy sokkal díszesebb templomot képzelt el, amelynek a mai szinte teljes körű díszítettsége valószínűleg azért eltért a korábbi középkori állapotoktól, de minden esetre az egyes részleteknél, a díszítő festésnél is próbálták felhasználni az eredeti középkori motívumokat.
Vannak kiállított régészeti leletek. Igen. Ezek is az ásatások során kerültek elő?
Igen, Nyékhelyi Dóra volt, aki ásta a templom körüli temetőt. Itt kiderült, hogy ugye nagyon kevés hely volt, és ezért ilyen 5-7 emelet egymás fölött voltak a csontvázak, de ugyanakkor elég sok kis sírlelet is előjött, például zarándokérmek, kis medályok, ékszerek, amiket próbáltunk itt a kiállításon szintén bemutatni. Tehát a templom egyik legfontosabb középkori részlete volt a délnyugati kapu, a Mária kapu, amelynek a középkori timpanon dombőrműve Mária halála ábrázolásával ma is, bár töredékesen megvan, ezt Schulek kiegészítette. Ezt a legutóbbi helyreállítás során most ezt másolattal fogják kicserélni, mert elég nagyfokú károsodás éri állandóan, valamilyen szivárgás, valamint a lecsapódó nedvesség miatt. Úgyhogy itt egyébként a Mikula Ferenc szobrász által készített gipszmásolat részletet láthatjuk a Mária kapuról.
Megérkeztünk a harmadik terembe.
A harmadik teremnek az egyik részén a törökköri Szüleymán szultán vagy nagy dzsámi tudjuk bemutatni. Amikor a törökök elfoglaltak egy várost, akkor a legnagyobb templomát rögtön lefoglalták, és a szultánról nevezték el, és ez egyúttal a terület foglalást is jelképezte, és akkor itt természetesen már az iszlám szertartásaira került sor, miután kidobták a keresztény templomnak a belső berendezését, meg kiszúrták, gondolom, a szobroknak, leverték a szemét, arcát, a falfestéseknek, stb. Tehát valószínűleg itt valahogy egy mihráb fülke is létrejött, ugye, ami nekik a déli oldalon kellett, és van olyan fotó Schulek időből, ami látszik a törökkori ablak forma, tehát ők azért a templom homlokzatán is alakítottak. Bár alul ugye megmaradt a középkori szerkezet. 1686-ban érdekes módon ez a templom viszonylag gépen úszta meg az ostromot, eltérően a többi budai templomtól. Először a ferencesek kapták meg, majd Széchenyi György esztergomi érsek a jezsuitáknak adományozta a templomot. És ők megkapták a budai plébánia vezetésének a jogát is, egyébként a vízivárosi plébánia is hozzájuk tartozott. A jezsuiták egyrészt új barokk berendezéssel látták el a templomot, valamint két épületet építettek, két oldalt, az egyik a szeminárium, a másik pedig a jezsuita kollégium épülete, tehát itt papképzés is folyt, de tulajdonképpen egy gimnáziumi oktatás is. A jezsuiták ugye a korabeli barokk áhítat vagy vallásos érzések miatt rendkívül sok körmenetet, ünnepséget, színjátékot tartottak itt a templomban, vagy éppen az iskola diákjaival. Tehát itt egy nagyon színes barokk életet kell elképzelnünk, ami a templom liturgiáját jellemezte.
Az iskolára bentlakásos iskolát értünk.
Igen. A másik fontos meccénás Eszterházy Pál volt, aki egyébként az első barokk főoltárt adományozta, de ő adott orgonát és egy harangot is a templomnak.
A terem közepén nagyon szép könyvek láthatók, gyönyörű szépen kifestve. Ezek honnan kerültek ide, és mit tartalmaznak?
Ez 1687-ből Széchenyi György esztergomi érsek alapító levele, a Jezsuita Akadémia számára, és azon kívül itt van Első Lipót királynak a két megerősítő oklevele Széchenyi György alapításairól, mindhárom az országos levéltárból került elő, ott őrzik. De van olyan Historia Domus, ami a Széchenyi könyvtárban, illetve az egyetemi könyvtárban található jelenleg.
A szemközti falon szobor részlet látható, illetőleg fényképek, meg festmény is.
Kezdem viszont a Schulegféle alaprajzzal, és van egy magyarázó ábra mellette, ahol a különféle mellékápolnák, alaprajz különféle részleteinek az elnevezése szerepelnek, például a déli torony Loretói Szűz Mária kápolnája, és bejelöltük az összes mellékoltárt is. Na most a barokk berendezés Schulegt eltávolította, ugye akkor az volt a purizmusnak a előírása, hogy új neogótikus berendezésekkel egy templomot felszerelni. A barokk berendezés egy részét különféle Pest környéki plébániáknak adták, illetve egy jelentős rész pedig a helyőrségi templomba került a Kapisztrán téren. Ezek nagy része egészen 1945-öt is megérte, akkor sajnos egy nagy, a II. Világháborúnak a nagy pusztítása ebből is egy nagy részt elpusztított, de például láthatjuk 1945 előtti fotón a templomnak az eredeti Kaspar Franz Sambachtól származó Mária mennybevételét ábrázoló főoltár képét. Ez a budapesti műemléki topográfiában 55-ben még úgy szerepel, hogy a Szépművészeti Múzeum raktárában van, jelenleg nem találják. Egyel följebb pedig látható az eredeti tabernákulum építmény, valamint az oltár menzája, ami egyébként részből volt, és egy pozsonyi ötvös készítette, hát ez már 45 után nincs meg, tehát ez a II. Világháborúban elpusztult. Három oltárképet is, mellékoltárképet is láthatunk. Az egyik egy kiemelkedő barokkmester Andrea Pozzónak a Szavéri Szent Ferencet ábrázoló oltárképe, és egy másik Nepomuki Szent Jánost, illetve Szent Donátot ábrázolja. Ezek mind, főleg a Nepomuki és a Szavári Szent Ferenc jellegzetes jezsuita szentek, akik ugye a jezsuita templomokban mindig meg szoktak jelenni.
Az oltárokat is gondolom ennek alapján alakították ki, amiket aztán lebontottak.
Igen, tulajdonképpen volt egy magyar réteg az oltárok titulusai között, de viszont egy nagyon jelentős pedig a jezsuita szentek.
Lehet rekonstruálni, lehet tudni valamennyi oltárnak a rendeltetését?
Igen, igen, lehet tudni mindegyik oltárt. Tehát még azt is tudjuk, hogy ki mikor melyiket alapította. Na most 1773-ban a pápa feloszlatta a jezsuita rendet, és attól kezdve Buda lett a templom kegyura. Következett egy viszonylag csendesebb időszak, amihez olyan események kötődnek, mint például a II. József rendeletére kiépített hármas szentély alatti külső nyílású kripta, egészségügyi okokból, járvány szempontjából rendelte el az uralkodó azt, hogy csak külső bejáratú kriptákat lehet üzemeltetni. Aztán láthatunk egy korábbi 1719-es barokk síremléknek a rajzait. Löffelholz báró budai városparancsnok volt, és itt a Loretói Szűz Mária kápolna bejárata mellett készült el a síremléke, erről egy kis puttó van kezében egy koponyával, ami őrzi a Löffelholz síremlék emlékét, illetve csodás módon megmaradt még két oltárgyertyatartó, illetve egy oltárkereszt ezüstből, ami szintén Löffelholz tábornoknak az adománya volt a templomnak.
Most ennek következik Kriszt koronázási miséje, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk riportunkat a BTM Mátyás templom kiállításáról dr. Farbaki Péter művészettörténésszel, a BTM főigazgatójával. Ferenc József és Sziszi királynő koronázásánál tartottunk, innen folytatjuk a felvételt.
Egy másik dolog, hogy a pozsonyi koronázások után az első budai koronázás, az első Ferenc koronázása volt 1792-ben, amely azonban a helyőrségi templomban ment végbe, és nálunk csak a lovaggá ütés szertartása zajlott, de ennek az egykori alapra ez az országos levéltár gyűjteményében megvolt, és ezt is ki tudtuk állítani. Aztán két érdekesség, az a dalmatika, amit első Ferenc koronázási készletéhez tartozott, valamint egy pár nagyon díszes, szintén a koronázási öltözethez tartozó cipő látható ebben a vitrínben.
Gyönyörű szépen aranyszállal van kivarva, kihímezve.
Igen, hát csoda, hogy ezek így megmaradtak, mert tudjuk, hogy a textil az mindig az egyik legkényesebb műtárgy, ami az évszázadok folyamán sokszor elpusztult. Egyébként első Ferencre emlékeztet még egy másik dokumentum is. 1835-ben halt meg első Ferenc, és a birodalom több jeles templomában fölállították a jelképes avatalát, az úgynevezett Custom Doloris, és megvan az a rajz, ami ábrázolja a Mátyás templomban fölállított négy ilyen egyiptizáló obeliszk között fekete drapériával, meg egy nagy baldahinos kupolával fedett, tulajdonképpen nagyon is klasszicizáló ízű ideiglenes avatal építményt.
Érdekes ez az obeliszk, mint a temetői sírnak a dísze, hogy mennyire meghonosodott Magyarországon.
Igen, meg hát egyáltalán az egyiptomi divat, ez a 19. század elején nagyon is meghatározó volt. Szerintem ebben nagy szerepet játszott a Napóleonnak az egyiptomi hadjárata, ahogy ez a nyugati kultúrával találkozik az egyiptomi kultúrával. Sok mindent átvisznek mondjuk Párizsba.
És vagy. Napóleon eleve vitte a tudósokat is, tehát már benne volt azért a levegőben legalábbis Franciaországban, hogy oda tudósok is kellenek, mert ott valami különleges világ van.
És hát nem véletlen, nem, hogy a Champollion fejtette meg a hieroglifás írás. Hát,
látunk egy nagyon érdekes fényverebből készült ablakberakást.
Ez egy ablakrács, ami a Loretói kápolnának volt a főhomlokzatra nyíló ablakának a rácsa, rajta éppen a Loretói Szűz Mária és a Kisded ábrázolásával. Csodás módon ez megmaradt az Ipon Művészeti Múzeum gyűjteményében, úgyhogy onnan kaptuk kölcsön.
Ez mikor készült?
17. század utolsó harmadára lehet datálni. Ugye tudjuk, hogy a Loretói Szűz Mária kultusz az egy nagyon erős barokk kultusz volt. Tulajdonképpen a Santa Casa, tehát a Szent Család Szentföldről először Fiume mellett lerakott, majd pedig legenda szerint Loretóban, tehát Olaszországban az Adriai parthoz közel lerakott Szentház legendája, amihez ugye kapcsolódik a Szűz Mária tiszteletnek ezen speciális szelete.
Van itt egy L alakú folyosó is, amit drapéria díszekkel van tagolva, és építészeti rajzok láthatók. Milyen rajzok?
Ezek a Schulegféle helyreállításnak a rajzai, amint előbb említettem, hogy majdnem 5000 rajz keletkezett a helyreállítás során. Ezekből csak a legszebbeket és a legfontosabbakat tudtuk kiállítani. Ez alapvető forrás a templom korábbi állapotára vonatkozóan, de ugyanakkor végig lehet kísérni rajta azt a folyamatot, ahogy Schuleg fejében és a rajzasztalán ez a templom kialakult.
Némelyik rajz nagyon szép színes, mások fekete-fehérben készültek. Mitől függött a színezés, mert hogy itt is egy alaprajz van, ott is van alaprajz, és az tiszta fekete?
Hát amikor például alaprajzon periodizációt akart jelezni Schuleg, akkor több szint is alkalmazott. Meglévő és az új falak különbségtétele az már egy korábbi, már barokkori hagyomány, ott is a színezésben ezt érzékeltették. Aztán feltárási alaprajz az megint olyan, ahol a egyes eltérő burkolatokat, vagy pedig az egyes eltérő szerkezeti anyagokat tudták jelölni a eltérő színekkel. És akkor itt láthatunk nagyon szép kéttornyú nyugati homlokzatú templomot, tehát volt egy ilyen terv is, ahol Schuleg tulajdonképpen a katedrális építészet letisztult formájában egy kéttornyú főhomlokzatot tervezett. Van egy fotó, ez az egyetlen olyan fotó, 1870 körül készült, ami még a barokk belsőt ábrázolja, a szentély felől készült a bejárat felé, lehet látni még a barokkori padokat, a szószéket és nagyon kicsi részleteit a mellékoltároknak. Sőt, az orgona karzaton látjuk, hogy egy nagyon gazdag ilyen rács védte a mellvédet.
Itt egy zászlónál látunk meg. Milyen zászló és hogy került ez ide?
A millennium egy nagyon fontos eseménye volt a templom építésének. Még nem volt kész, de végül is egy helyszíne volt az akkori ünnepségeknek. Szent István király korona felajánlását láthatjuk, és ezt egyébként a Magyarországi Katolikus Tanítóknak a egyesülete ajándékozta a templomnak, és ma is megvan a templom gyűjteményében. Tehát végül is Schulegnek azért az építőbizottság, meg az anyagiak, meg a miniszter nem engedett minden tervét megvalósítani, úgyhogy végül is aszimmetrikus két torony épült ki a nyugati főhomlokzaton, és sokat alakult a templom alaprajza is. Itt például érdemes megemlíteni egyrészt azt, hogy az egyik északi kápolnába került a székesfehérvári bazilikából előkerült harmadik Béla és felesége maradványai. Ez már 1860-as években ide került a templom kriptájába, majd pedig úgy döntöttek, hogy tulajdonképpen, mintha a székesfehérvári középkori temesztkezést, a bazilikát folytatnák, hogy harmadik Bélának a díszes síremlékét itt az egyik északi kápolnába állítják föl. Ezt Ferenc József is támogatta, mert ő mindig is azt akarta demonstrálni, hogy ő az Árpád házi királyoknak a leányági leszármazottja. Egy másik érdekes történet pedig a északi, úgynevezett Garakápolna története. Itt felmerült az, hogy a Szent Jobbot is a palotából ide áthozzák, és hogy a Szent Jobb kápolna legyen. Végül is érdekes módon ezt annak ellenére, hogy a magyar kormány és a főpapok is támogatták, ezt Ferenc József nem engedte. Valószínűleg nem akarta, hogy a királyi palotából ez a legitimációs eszköz kikerüljön, úgyhogy ott maradt a Szent Jobb egészen a második világháborúig.
Különböző oltárképek láthatók itt, gyönyörű szépen, mint egy templom úgy magasodnak. Melyik oltárokhoz tervezték?
Az 1880-as, 90-es években ért el odáig a helyreállítás, hogy már az oltárokkal foglalkozzanak, és úgy látjuk, hogy valószínűleg Schulegnek erre már nem volt energiája, tehát ezt egy egyelőre nem ismert életművű építészre bízták, Jaumann Benedekre, és őnek itt a kiállításon több nagyon szép oltártervét is ki tudtuk állítani, valamint azt a gizmakettet, ami a főoltárt mutatta be, Mikula Ferenc szobrász mintázta meg gipszből ezt a oltárt.
Szokatlan jelenség az a leginkább népművészeti keresztemes terítő. Tényleg a Mátyás templomban használták is?
Igen, tehát egy egész új felszerelés készült el a Schulegféle helyreállítás végén. Itt a Loretói kápolnának a monstranciáját láthatjuk, amit viszont vásároltak Bécsben a frank testvéreknek a műhelyéből került ki 1893-ból.
A következő egységben számos textíliát látunk, különböző felszerelési tárgyakat, illetőleg látunk nagyon szép újabb metszeteket, meg fényképeket.
Sőt, még egy film is látható, mert 4. Károly 1916-os koronázásáról már film is megmaradt. Ez volt az utolsó király koronázása a templomban. Itt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon változott az ízlés, és tudjuk, hogy ennek a koronázást, az ottani ünnepséget irányító nemzedéknek már nem tetszett ez a színes templom, tehát kitalálták, hogy minél többet letakarnak a Schulegféle színes építészeti elemekből, tehát beburkolták ilyen vörös drapériával az egyes oszlopokat, nagy baldahinok készültek, és sok minden textil lógott a templomba. Azt tudjuk is, hogy Schulegettől nagyon mérges volt, és nagyon nem tetszett neki, hogy mit csinálnak az ő templomával, holott ugye pont egy koronázó főtemplomot akart, egy díszes templomot akart létrehozni, egy díszes enteriőrt. A templom gyűjteményében megmaradt az a bársony pármona, amire a Szent Koronát tették a koronázás időtartama alatt, illetve egy másik kis párna pedig az Ita királynének a koronáját mutatja. Liplu Rónai József, ugye kiemelkedő jelentőségű festőnek is van egy szép festménye a koronázásról, amely a mi múzeumunk gyűjteményében a fővárosi képtárban található, és akkor itt vannak a egykori tervek. A Kismarty Lechner Jenő készítette a templomnak a látványterveit, ahol a kettős trón mögött egyébként a Mátyás trónkárpitja látható, tehát ezt nem kimélték, és láthatjuk a fotókon azokat a tribünöket, amikkel most is ellátták belül a templomot. Láthatjuk a kettős trónszékét a uralkodó párnak. A koronázásra egyébként télen, az év utolsó egyik napján került sor, a világháború kellős közepén, úgyhogy igazából nagyon nagy kontraszt volt a háborús nyomor és az mégis visszafogott pompára törekvő koronázás között. És itt van Augusta főhercegnős lepje, ez az a ruha megmaradt szintén, amit Augusta főhercegnő viselt a koronázáskor, a templomnak az egyházművészeti gyűjteménye őrzi. És közben hallhatjuk Kodálynak a budavári Tedeumát, amit szintén itt ebben a templomban mutattak be 1936-ban. A másik zenemű, ami a templomhoz kapcsolódik, az Liszt koronázási miséje, amit pedig Liszt kimondottan Ferenc József koronázására írt.
És ezt hallottuk a műsornak az elején.
Most itt van egy olyan tervcsoport, amely a templom környezetének a Schulegféle kialakítását mutatja, tehát ő mindvégig arra törekedett, hogy ebből egy szabadon álló templomot alakítson ki. A déli jezsuita épületet két lépcsőben sikerült teljesen lebontania, az északi jezsuita épületet viszont elválasztotta a templomtól, lebontotta a csatlakozó szárnyakat. Mind a két épület ekkor már a pénzügyminisztériuma volt, akik nagyon nehezen mentek ebbe a csonkolásba bele, és végül is aztán fölépítették a Szent Háromság térnek az északi oldalán az új pénzügyminisztériumi épületet. Még annyit hagy tegyek hozzá, hogy ugyancsak Schulegnek az invenciója a halászbástya, az a neoromán díszlet, ami viszont városképileg nagyon fontos ma is, és ami tulajdonképpen körülveszi a városképben a templomot. A nem túl jó kőanyagnak köszönhetően már 1905-ben újra kellett javítgatni a templom külsejét, sőt, a 30-as években a második restaurálásra került sor, hogy Sulek János, Sulek Frigyes fia irányított, és 35-ben szentelték föl a tornyot, a déli váltás tornyot. Ebből az alkalomból készült ez a felszentelési okmány. Az utolsó részben pedig a templom egyházművészeti gyűjteményének a legjelesebb darabjait láthatjuk. Tehát vannak itt 19. századi ötvös tárgyak, 19. századi szobrok, miseruhák, festmények, valamint egy nagyon szép neoreneszánsz tombormű, ami Desiderio di Settignának a reneszánsz eredeti márvány domborművének a másolatának tekinthető. És akkor eljutottunk a 1945-höz, amikor sajnos megint elég súlyosan megsérült a templom, de szerencsére nem teljesen pusztult el, úgyhogy 45 után újra egy nagyszabású helyreállításra, restaurálásra volt szükség. A két utolsó képernyőn egyrészt a mai plébániai közösség életéből láthatunk fényképeket, másrészt pedig egy filmet láthatunk a legutóbbi helyreállításnak a egyes restaurálási mozdanatairól.
Hát köszönöm szépen a tárlatvezetést,
és
akkor a földszinti résznek a végére értünk, és kijutottunk az udvarba.
A fedett barokk csarnokunkban két fontos kiállítási terület van. Az egyik a legutóbbi helyreállításnak a nagy tablói. Kicsit el lehet merülni abban, hogy milyen műszaki restaurátori folyamatok zajlottak le itt a helyreállítás során. És a másik sarokban pedig láthatjuk a Sulek által készítetett hatalmas gipszmakettet. Ezt a központi városházának a díszterem fölötti padlásterében tárolták, de a második világháborúban ez belövést kapott, és nagy rész rommá lett. A töredékei a Mátyás templomba kerültek vissza, majd pedig a legutóbbi helyreállításkor ezeket a morzsákat megtalálták, és ebből próbált most 3 éves munkával Módi Péter és csapata legalábbis a makett helyreállítható részét megmenteni. Ezt láthatjuk itt most, ami nem teljes, de azért a templom nagy részét mutatja. A kiállításunk után ősszel a Mátyás templomnak az új orgona feletti kiállító terébe fog visszakerülni állandó kiállításként.
Tehát ezt később is meg lehet tekinteni majd, de most itt nagyon kényelmesen jól körbe lehet nézni két oldalról, és a falon körülötte különböző rajzok láthatók a Mátyás templomról.
Igen, annak a tervfázisnak a egyes homlokzati terveit állítottuk ki, amely megörökítődött a gipszmakettben. Ezt egyébként Sulek alakította, mert ennek két célja volt. Egyrészt ő is tudta a templom egyes részleteit kipróbálni, másrészt pedig az építőbizottságnak is be tudta mutatni a templom egyes részleteit, hogy ő hogy képzeli majd el a megvalósult épületen.
Az a rajzos, ahol csak rajzos rész van, azok nem maradtak meg?
Igen, azok elpusztultak, és nem is egészen értjük, hogy hogy lehet, hogy a fölötte lévő rész az jobban megmaradt, és ugyanakkor ott meg a torony középső emelete hiányzik. Valószínűleg itt valamilyen fém szerkezet lehetett, ami ledőlt, és akkor roncsolta a mellette lévő gipsz részeket is. De egy nagyon finom, egészen hihetetlenül a kúszóleveleket, az egyes vimpergákat, fiálékat, kőcsipkéket megörökítő, vagy éppen a kis angyalkákat megörökítő egész finom részleteket is meg lehet csodálni itt a maketten.
Fent vagyunk az emeleten, ahol egy teremben további vázlatrajzok, festményeknek a képei láthatók, meg különböző tárgyakat is kiállítottak.
Itt vagyunk az első emeleti metszettári kiállítótérben, ahol a Sulek-féle helyreállításnak az egyik legfontosabb területét, a templom belső díszítésének a terveit és részleteit állítottuk ki. Tehát ez egyrészt az üvegablakoknak a fejlődését mutatja be, az elején még a stornók működtek közre, de aztán ezt a nemzedéket Suleknek sikerült kitúrnia, pedig nem is csúnya terveket készítettek, és utána a mintarajz tanodai tanártársai, Székely Bertalan és Lócz Károly kerültek előtérbe, tehát a többi üvegablakot már az ő kartonjaik alapján kivitelezték. A másik rész az a díszítőfestés, ahol láthatjuk, hogy tulajdonképpen sokféle dolog befolyásolta ezt. Egyrészt a középkori maradványok, másrészt pedig a korabeli ornamentika mintakönyvek. Van is egy olyan tárló, ahol éppen ezeket a ma is a Képzőművészeti Egyetem könyvtárából meglévő mintakönyveket állítottuk ki. A harmadik rész pedig a figurális festés, ami nagyon szigorú ikonográfiai program alapján készült, amit korabeli egyházművészeti templomépítő bizottság határozott meg, tehát a szobor, valamint a templomnak az akkori plébánosa, Bogisics Mihály. Érdekes volt, mert Sulek maga evangélikus volt, és ugyanakkor itt egy katolikus ikonográfiát kellett kivitelezni, de hát ezt mondom, a nagyon erős programadó katolikus teológiai személyek ezt szépen meghatározták. Döntő volt Szűz Máriának, mint Magyarország védasszonyának a szerepe, de megjelennek az egyház egyetemes szentjei, a korábbi jezsuita szentek, valamint a magyar szentek is, így például a Szent Istváni koronafelajánlás, de megjelenik Szent László, Szent Imre és más magyar szentek, például Szent Margit legendája is.
És van itt két fénykép.
Igen, két érdekes fénykép. Egyiken Sulek és Székely Bartalan együtt mutatkoznak, a másikon pedig külön-külön a műtermükbe, tehát ők közöttük nagyon szoros volt a barátság és a kollegiális együttműködés is, és hát így a korabeli legkiválóbb művészeknek a közreműködésével jöhetett létre a 19. századi magyar historizmus egyik legszebb egyházi épülete.
Most ismét zene következik, ezúttal Kodály budavári Tedeumából hallhatnak részletet, majd a Kaleidoszkóp következik. Kedves hallgatóink, a zene után most kiállítási híreink következnek, és mindjárt egy zenei kiállítással kezdem. Kalocsán a Kalocsai Főszékesegyház könyvtárában ugyanis a zene története az érseki könyvtárban címmel nyílt kiállítás, mely évvégéig megtekinthető, amelyben az európai zene történetét lehet megismerni, kezdve a hangjegyírással például, Arezzói Guido 991 körül született, 1050 körül halt meg, itáliai bencés szerzetes zenetudós nevéhez fűződik a hangjegy írása, tehát ezt akarták megünnepelni, másrészt pedig a 330 éve született Johann Sebastian Bachról megemlékezni. A tervet úgy valósították meg, hogy az ókori zenével kezdték, mezopotámiai és egyiptomi ábrázolásokkal. Például meg lehet nézni Bernard de Montfaucon, francia bencés szerzetes, 1721-25 között megjelent 15 kötetes művészettörténeti sorozatából L'Antiquité expliquée et représentée en figure című kötetében, hogy hogyan ábrázolták a szisztrumot, ahol nem csak a képe van, hanem részletesen ismerteti is, hogy hogyan működött ez a hangszer az ókori Egyiptomban. De ugyancsak Egyiptom zenei örökségét Olfer Dapper és Laurentius Pignorius műveinek 17. századi metszetékkel illusztrált kötetei mutatják be, ugyanakkor Mezopotámiáról sem feledkeztek meg, hiszen ebben a műben a mezopotámiai zenéről is lehet tájékozódni. A görög zene világával kapcsolatban Joachim van Sandrart, német festő, rézmetszőnek Deutsche Akademie der Bau, Bildhauer und Malerkunst című 1768-ban megjelent művének a rézmetszetei mutatják meg, hogy milyen hangszereket használtak annak idején, illetőleg Annibale Carracci, jeles bolognai barokk festőnek és rézmetszőnek a Bakkanália alkotása 1753-ból idézi fel ezt a korszakot. Az Ószövetséggel kapcsolatban például Salamon a jeruzsálemi templomnak a felépülte után több ezer papból álló zenekart hozott létre, amit természetszerűleg ábrázoltak is, Augustin Calmet francia bencés szerzetes és teológus képes bibliájában Dictionnaire historique de la Bible 1703-ban megjelent formában a jeruzsálemi templom zenés ünnepségeit mutatják például be, de korábbi mű is van, 1541-ben Wittenbergben Lukasz Cranach metszeteivel adták ki Luther Márton bibliafordítását, vagy 1583-ban Christoph Planten Antwerpenben latin nyelven szintén olyan fordítást adott ki, ahol számos metszetben zenei kép is látható. A bibliai tájak után, most Európába visszatérve, a középkor világában a 13. századból származik Petrus Lombardus 12. századi párizsi érsek kommentárjával ellátott Biblia latinának egy nagyon szép kötete, amelyet Patacsics Ádám érsek bécsi aukción vásárolt a könyvtára számára. Patacsicsnak a könyvtár termében látható ez a kiállítás. Illetve 15. századi zsoltáros könyvet is lehet látni például Hárfázó Dávid ábrázolásával. A római egyház hivatalos latin nyelvű éneke a Gregorián sem maradhatott el, ez Nagyszent Gergely pápa 590 és 604 között rendszerezte elsőként, az egyház teljes dallamkincsét összeállította a korabeli énekek alapján, tehát ennek egy 14-15. Századi pergamen kottája látható például, de Nagyszent Gergely pápa Dialogorum című művének 14. századi másolatát is kiállították. A világi zenéből mindezengerre lehet példát találni, tehát a német lovagság zeneköltészetére, illetőleg hivatásos és amatőr muzsikusok a reneszánsz korból jelennek meg, legjellemzőbb hangszerükkel a lanttal, Hartmann Schedel 1493-ban Nürnbergben megjelent világkrónikájában, de Cicero, Boethius, Boccaccio, Petrarca műveinek 16. századi kiadásait is hasonló jelenetekkel díszítették, de meg lehet említeni Johann Mattheson-t is, akinek Der vollkommene Kapellmeister című Hamburgban 1739-ben megjelent műve útmutató a zenei vezetők számára. Külön bemutatja a kiállítás Liszt Ferenc kalocsai tartózkodásának az emlékeit, eredeti leveleit, korabeli fényképfelvételeket, illetőleg Hajnagy Lajos kalocsai érseknek ajánlott és saját kezű dedikációjával ellátott kórusművét is meg lehet tekinteni. A következő kiállítás Szegeden a Somogyi Könyvtárban nyílt, Hagymáz, Mostoha Marcell önálló kiállítása, egy grafikaszakos hallgató, aki azonban a zene iránt is érdeklődik. Furcsa zajokból összeépített szólamok jelennek meg itt a kiállításon, kísérve festményeit, grafikáit, amik kereső fázisban vannak, a figurálisak, de egyfajta elidegenedett, nyomott, borús hangulatról árulkodnak, a szembenállítás jellemző az alkotásaira. Miskolcon, a Miskolci Galériában Máger Ágnes festőművész egész máshogyan alkot, az ő alkotásai részben visszatekintést nagyméretű művekkel, részben pedig az elmúlt két évben, illetőleg kifejezetten erre a kiállításra összeállított festményeiből áll, amelyeken a mitológia, a zene, a természet és szakrális témák jelennek meg, de a színház és az irodalom is jelen van. Hogy külföldre is egy kicsit kitekintsünk, a Yunus Emre Budapesti Török Kulturális Központban Ősi, mint a Föld, Szent, mint a Víz címmel nyílt egy kiállítás, ahol a török csempék, szőnyegek, kerámiák ősi mintái figyelhetők meg Ebru technikával készített tradicionális alkotások. Ahmet Acıgözoğlu Ebru mesternek a kaligráfiái, aki egyébként a Marmara Egyetem művészettörténeti szakán, illetőleg a Mimar Sinan Egyetem tradicionális török művészeti szakán is oktat. Kísérő kiállításként Konkoly Tege Györgynek Isztambul egy magyar szemével című fotókiállítása is látható. Szintén Budapesten az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban Kórez do Brasil címmel Márcio Bahia brazil festőnek a brazil város és piac forgatagát, színes kavalkádját bemutató alkotásai láthatók, míg a budapesti Met Galériában Konstellációk címmel Károly Zöld Gyöngyi erdélyi művésznek kitekintés sorozata tekinthető meg, ami valóban kitekintés, hiszen itt most kárpitok, bi- és tridimenzionális kötött textilek jelennek meg. A fényárnyékjáték, a természet elemei, mint fényinstallációkkal ötvözve, hagyományos és számítógépes technikákkal láthatók. Ezzel együtt férje Károly Sándor is bemutatkozik itt, aki szobrász, fémüveg, szobrai, geometrikus és ornamentális elemeknek az ötvözése volt jellemző az alkotásaira, ő már 2000-ben elhunyt. Kecskeméten a Népi Iparművészeti Múzeumban Németh Jánosnak nyílt kiállítása, ő a göcsei népi fazekasság szellemiségét viszi tovább, egészen sajátos módon, agyagmázas samottal alkot, domborműveket, köztéri műveket, fali képeket egyaránt készít. Művészetében nagyon sajátos látványt forgástestekből létrehozó kerámiák születnek, részben alakos kerámiák, részben alakos csempék, de kerámia falképek is. Állatelemeinél anatómiai hitelességre törekszik, de a népművészeti tradíció is jelen van, tehát egy nagyon különleges, egyedi stílusú alkotóról van szó, aki a művészi szerkesztést, a kompozíció törvényeit szem előtt tartja, összefogottan, tömötten komponál. A művészetnek egy sajátosságát képviselik a bélyegek, a filatélia. A Budapesti Bélyeg Múzeumban Háború és bélyeg címmel nyílt egy kiállítás, ahol az első világháborúnak a bélyegein keresztül történeti, művészeti vonulatot is bemutatnak, mutatják például a határváltozásokat, demonstrálják a postabélyegek a különböző időszakoknak a törekvéseit, akár olyan formában, hogy hadiözvegyek és árvák hadirokkantak segélyezésére adnak ki bélyegeket felárral, ezt a felárt fordítják rájuk, de hadifogolysor is látható a világháború után, ahol a felár a idegen fogságban levő honfitársak hazatérését, itthoni beilleszkedését segítette elő, meg vannak olyan bélyegek, amik többnyire felülnyomással készített kibocsátások a háborús költségeken való spórolás céljából. A bélyegeken kívül a tábori posta is jelen van, képeslapok, levelezőlapok és egyéb dokumentumok formájában, az infopultban pedig az egyes országok szerepvállalásáról, új haditechnikai megoldásokról, világháborús személyiségekről, és még fronton elesett katonáknak a történeteiről is lehet értesülni, az ő leveleikből, verseikből részleteket olvasni. Ugyanakkor egy-egy bélyeg olyan történetet is elmesél például, mint a Gallipoli golyózáporban Szamárháton sebesülteket mentő brit önkéntesnek a történetét, egy kókusz-szigeteki bélyegen, vagy pedig egy belga tizedesét, aki hazáját védő seregének úgy nyitott utat a németek által őrzött felnyitható hídnál, hogy feláldozta az életét. Tárgyi anyagok is vannak, ezek elsősorban a légi és a tengeri hadviseléshez kapcsolódnak. Természetesen nem feledkeztek meg a monarchia és a történelmi Magyarországról sem, ezzel kapcsolatban is számos bélyeg van, és a bélyegek között a háború idején élő tudomány és művészetre utaló elemek is láthatók, és a háború utáni emlékműveket is bemutatják. Ha már háborúról van szó, akkor címben a Tihanyi Kogárt kiállítások hazádnak rendületlenül is kapcsolódik, de ez fejezetek a magyar romantika festészetéből, mint címe mutatja, más jellegű, a reformkorról szól, akkori polgárosodásról, nemzeti ellenállás a szabadsághoz eszméjének művészeti megörökítéséről, mint egy 30 festményen keresztül, olyan hazai képviselőkkel, mint például Benczúr Gyulának a második Rákóczi Ferenc alakját megmintázó festménye, vagy Székely Bertalan Egervárát védő hős asszonyai, de tájképek is láthatók Markó Károly, Ligeti Antal és Telepi Károlytól, életképfestészet legjelentősebb művelője Borsos József is megjelenik, kiemelkedik még a népi zsánerképek között Sztereó Károly pusztai jelenete, hogy csak néhány elemet emeljek ki. És ha már a történelemről szó esett, akkor a szegedi Somogyi Könyvtár 145 éves az Árpád testvériséghez páholy, és a történelem 1870-es időszakába, majd a 20. századba vezet el minket. A szabadkönyves páholy működéséről szól ez a kiállítás, illetőleg Csongor Győző tanár, botanikus, muzeológus, várostörténész, numizmatikus és szabadkönyves főmestert mutatja be könyvek, kéziratok és dokumentumoknak a segítségével. Veszprémben pedig a Lackó Dezső Múzeum Élet a mínusz harmadikon, Várbörtön a 21. században egy új állandó kiállítás, amely a veszprémi törvényszék épületében nyílt, és amelyikben egy Mindszenty József emlékszoba látható, hiszen itt tartották fogva a nyilas uralom idején, november 27 és december 23 között, valamint van egy olyan rész, amelyik a bakonyi betyárok és pandúroknak állít emléket, de látogathatók a cellák, a kápolna, a kilátó, a parancsnoki szoba és a vizes blokk is, valamint interaktív filmvetítés várja a látogatókat. Októberben tervezik az 56-os emlékszobának a megnyitását, melyel a deportáltakra emlékeznek vissza, és egy következő fázisban a kivégző helyet, az őrtornyot és a törvénykezés történetét is bekívánják mutatni. Ne feledkezzünk meg az előzetesről sem, a Pesterzsébeti Múzeumban lehet egy kicsivel több, 90 éves a Pesterzsébeti Vásárcsarnok kiállítás látható jövő év márciusáig, tehát ez egy állandó kiállítás. Az 1925-ben megnyílt Pesterzsébeti Vásárcsarnoknak a történetét mutatja be, felépítését is meg lehet ismerni, és néhány helyi árusnak a sorsát. Mindezt nem csak fényképek segítségével és film segítségével, hanem tárgyakéval is, mint a mérlegek, kasok, ládák és kosarak, illetőleg a mai csarnok és piac mindennapjait is bemutatják, hogy jól lehessen látni a változásokat. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.